Istennek szent lelke száll-e mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg Isten tiszteletünket, hódolatunkat. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található az apostolok cselekedetéről írott könyvben, a 6. fejezetben, annak az első 7 versében. A megnevezett helyen, az apostolok cselekedetei 6. részének első 7 versében így olvassuk Isten írott igéjét. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódást támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül atyánfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhóroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolauszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett az igének. Isten tegye áldottá a szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt, a mi Úrunk dicsőségére, imádkozunk ezért. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a vasárnap reggeli csendet. Hálásak vagyunk, hogy előtted csendesülhet le a szívünk, a lelkünk. Köszönjük, hogyha az elmúlt héten volt lehetőségünk pihenni, hogyha esetleg ünnep volt a családban. Köszönjük, Urunk, ha tudtunk üdülni testileg, lelkileg, szellemileg. Legyen áldott mindezért a te neved. Kérünk téged, Urunk, azokért is, akiknek nehezebb volt a hét, akár munkahelyi gondok miatt, akár családban lévő problémák miatt, akár betegség, ha környékezte őket, vagy esetleg betegágy mellett kellett virrasztaniuk. Kérünk, Urunk, hogy most ezen az Isten tiszteleten ezeket a testvéreket erősítsd meg, és hadd szóljon a te lelked által az ige, az hozzájuk is. Urunk, könyörgünk azokért, akik talán pont ezért nincsenek itt, mert most is valaki mellett virrasztanak, vagy ők maguk vannak betegágyon, gyógyítsd őket. Urunk, ugyanakkor hallottunk az elmúlt napokban jó híreket is, örvendeteseket, amiért áldani és magasztalni akarunk téged. Köszönjük, hogy azt a testvért, azt az embert, aki számunkra most ismeretlen, de a kórházban fekszik, hogy gyógyulásban lehet része tőled, a te csodád ez, Urunk, hiszen talán emberileg, orvosilag is reménytelen helyzetből hoztad őt vissza, és nagyon erősen reménykedhetnek a hozzátartozók, a barátok, a kollégák a gyógyulásban. Köszönjük, Urunk, a gyarapodást, megint gyermek érkezett ebbe a világba, itt a gyülekezeten belül. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd lehessen így a mi életünk minél több örvendezéssel teli. És Urunk, hogyha mégis nehézségekkel látogatsz meg bennünket, adj ahhoz bölcsességet, jól megoldani őket, ahogyan hallottuk is ezt ma az igében. Így könyörgünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, igédre figyelésünket, taníts bennünket a te utadon járni, veled boldog életet élni. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, miről található a már hallott ige szakaszban, az apostolok cselekedetéről írott könyv 6. részében, a 2. és 3. versekben eképpen. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, mondták az apostolok, hanem választatok ki magatok közül atyánfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy héttel ezelőtt azt hallottuk az ige hirdetés bevezetéseképpen, hogy nem mindegy, hogy mi hogyan indul. Egy jó könyv, egy film, egy mozgalom, egy párt, vagy bibliakör indulását erősen befolyásolja az, hogy milyen a kezdete. Hogy végig megyünk-e rajta, elolvassuk-e, végignézzük-e, végig részt veszünk-e benne, vagy pedig nem. Ezért szoktam mondani itt a legközelebbi munkatársaknak, presbitereknek is például azt, hogy mondjuk egy új szolgálatot, egy új bibliakört csak akkor szabad beindítani, én ezt így gondolom, hogyha arra jól felkészültünk, hogyha azt jól előkészítettük, mert akkor fogjuk tudni megbízhatóan végezni. Ellenkező esetben a résztvevők azt fogják érzékelni, hogy igazából még a szervezők se tudják, hogy honnan, hova akarnak eljutni, mi is a céljuk. Például ezért vártunk 5 esztendőt a gyülekezeti táborozással. Nagyon korán, már 2014-ben elhívtuk Püski Lajos nagy tiszteletű úrat ebben a tekintetben előadást tartani, és mi mégis éveket vártunk, mert úgy gondoltuk, hogy még nem érkezett el az idő, nem vagyunk úgy rendeződve, hogy ebbe bátran belevágjunk. Sőt, ha nagyon őszinte akarok lenni, szívem szerint én még 1 évvel tovább toltam volna ennek a kezdetét, de jó volt a kezdet. Örülök neki nagyon, hogy rábeszéltek, elkezdtük, és az idén is megtarthattuk ezt a tábort, és örvendezhetünk benne. Jó a kezdet, és reményteljes a folytatás. A Szentlélek által pünköstkor létrehozott egyház indulása is rendkívül biztató, sőt magával ragadó volt. Ezt olvassuk róla. Mikor megalakult a gyülekezet, néhány versben Lukács így foglalja össze az eseményeket. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonokat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözölőkkel. Napról napra növekedett a gyülekezet, mert vonzó volt, hiteles volt, érzékelhető, tapasztalható volt Jézus Krisztus jelenléte az emberek között. Az ő nevében, Krisztus nevében prédikáltak, jótékonykodtak, gyógyítottak. Ahol azonban ilyen szépen mennek a dolgok, ott a sátán sosem maradt tétlen. Itt is nagyon intenzív munkába kezdett, hogy a fejlődést, a lelki előrehaladást minden eszközzel rombolhassa. Az első támadása az apostolok ellen irányult, hiszen olvassuk azt könyv elején, hogy Pétert és Jánost börtönbe zárták, és megtiltották nekik az ige hirdetést. Milyen hamar elhalt volna a kereszténység, hogyha Péter és János megijed, és azt mondja, hogy hát, tényleg, ez nagyon veszélyes dolog. Inkább csak módjával, bölcsen, okosan, úgy szőrmentén hirdessük az igét, aztán majd lesz valahogy. Ugye rögtön mindenki azt érzékelte volna, hogy hüha, hát itt ez egy veszélyes terep. Jobb lesz, hogyha összehúzzuk magunkat. Mi lett volna, hogyha azt látják az emberek, hogy az oszlopapostol Péter, meg a szeretett apostol János, ez a kettő, akikre leginkább felnézett mindenki, hát ezek összehúzzák magukat, és próbálnak háttérbe vonulni, mert igazából egy kicsit félnek. Azt gondolom, hogy a gyülekezet növekedése nagyon hamar megállt volna, sőt lehet, hogy elkezdett volna erodálódni. Ők azonban minden fenyegetéssel szemben mertek újra és újra prédikálni, gyógyítani, úgy, ahogyan az Úr Jézus ezt rájuk bízta. Egyébként nagyon érdekes, már említést tettem róla más igehirdetésben, hogy Péter is, vagy bocsánat, Pál apostol is ugyan ezért tette meg azt, hogy amikor megkövezték, akkor visszament ugyanabba a városba. Pontosan ezt akarta megmutatni, hogy igaz, hogy majdnem megöltek Krisztusért, de tudjátok meg, hogy nem hagyott meghalni, és hogy az evangéliumnak az ereje nem fogyott el. Maradjatok meg mellette. Ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy azok a kezdő hívők azt látják, hogy fú, hát itt ez borzasztó dolog, hagyjuk inkább ezt a Krisztus hitet. Azonban a gyülekezet imádkozott ezekért az apostolokért, az Úr a támadást visszafordította, és összekovácsolta az egész közösséget, erősítette az egymás iránti felelősség érzését, és azt is megtanulták, hogy mekkora ereje van az imádságnak. Ezután, az esemény után, rögtön ezt olvassuk az igében. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták és letették az apostolok lába elé, aztán szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. Tehát a sátán elintézte a támadást, de mivel az Úrba kapaszkodott a gyülekezet, és ez a támadás elhalt, mindez a gyülekezet a közösség javára vált. A második támadásról a múlt héten hallhattunk, Anániás és Zafira akart hazudni, és így a sátán belülről bomlasztotta volna a gyülekezetet. Erről többet nem szólok, a múlt vasárnap az egész ige hirdetésben erről volt szó. És a sátán harmadik támadásáról a mai igében hallhattunk. Beindul a gyülekezeten belül a morgás. Az itt szereplő görög szó úgy hangzik, hogy gongüdzó. Talán már ez is sejtett valamit, és ha megmondom a jelentését, akkor mindjárt fogjuk érezni, hogy mi is ez. Szó szerint azt jelenti, hogy fogak között elmorzsolt morgás. Tudjuk, milyen ez. Mondjuk a főnök azt mondja nekünk, hogy ezt meg ezt csináld meg holnapra, mi meg úgy érezzük, hogy túl vagyunk vele terhelve, nincs is értelme ezt megcsinálni, miért pont velem csinálja ezt, és akkor morgunk, ugye a fogunk között valamit. Igaz? Ez a gongüdzó. Ilyenkor rákérdez a főnök, hogy mi a baj, nem tetszik valami? És akkor lehet, hogy megint morgunk valamit vissza, hogy jó, meg fogunk csinálni. Ilyesmit jelent ez a kifejezés. Ez indult meg a gyülekezetben. Mi volt ennek az oka? Azért kezdtek el elégedetlenkedni, mert úgy érezték, hogy a diakónia, a szeretett szolgálat nem egységesen, nem egyformán működik a gyülekezeti tagok között. Az apostoloknak óriási tiszteletük volt. El se bírjuk képzelni azt a gyülekezet előtt, a gyülekezeti tagok előtt, hogy mekkora tisztességük volt ezeknek az apostoloknak. Gondoljunk bele, hogy ezek az emberek jártak a városban, valakire rátették a kezüket, meggyógyult. Vagy legutóbb azt tapasztalták, hogy Anániástól megkérdezte Péter, hogy ennyire adtátok el a földet? Hazudott, püf, meghalt. Ugyanez megtörtént a feleségével. Egyszerűen dermesztő volt az a hatalom, ami adatott nekik az Úr nevében. És minden bizonnyal ennek is köszönhető, hogy nem nagyon mertek szóvá tenni dolgokat. Ott volt bennük a tisztelet. Mégiscsak tisztelettel kell ezekkel az emberekkel beszélni. És a sátán jól tudja így terjeszteni a problémát, hogy ne oldódjon meg. A probléma maradjon probléma, jegeljük, napoljuk hetekig, ha lehet évekig, míg közben mindenki egyre elégedetlenebb lesz. Egyre nő az elégedetlenség, egyre többen gongüdzóznak, egyre többen morognak, morzsolják a szavakat a fogaik között. Hát ez nem csak az első gyülekezetre volt jellemző, ez azóta is igaz minden közösségre, az egyházra, a gyülekezetekre is. Még rosszabb az, amikor azért nem orvoslunk egy problémát, mert nem a másik iránti tisztelet miatt nem merünk szólni, hanem úgy érezzük, hogy méltatlan lenne ezt a dolgot szóba hozni. Így voltak az apostolokkal is talán, tisztelték, becsülték őket, és talán úgy érezhették, hogy ha ezt elmondjuk, akkor ezen megbántjuk őket. Hát ezt nem akarjuk. Lehet, hogy nem tökéletesek ezek az apostolok, de hát nem akarunk nekik fájdalmat okozni, vagy nem akarjuk, hogy megsértődjenek, akkor inkább nem mondjuk el ezeket. Biztosan voltak olyanok is, akik rossz indulattal morogtak, de sokan tényszerű elégedetlenség miatt. Hogy valami mégsem volt rendben, az lassan az apostolok előtt nyilvánvalóvá vált. Mert azért mindig vannak, akik továbbadják a híreket. Azt látjuk, hogy szándékos mellőzés biztos, hogy nem történt. 100%. Olyan nem lehetett, hogy az apostolok azt mondták, hogy hát azért ezekkel a görögül beszélő, vagy görög eredetű zsidóból keresztjén élet emberekkel kevésbé törődünk. Ugye ők voltak az úgynevezett prozeliták, akik pogányból lettek zsidókká. És nyilván ők nem tanulták meg mondjuk az arámi nyelvet, talán olyan nagy mélységben nem vettek át mindent a zsidó vallásból, mint ahogyan egy abba született zsidó ember gyakorolta az ő hitét, és talán emiatt is gondolhatták, hogy mellőzve vannak. De ugyanakkor az is lehet, hogy az echte, az eredeti zsidók tényleg jobban ismerték egymást. Jobban tudták a másiknak a szükségleteit, a gondjait, és jobban észrevették a másiknak a problémáit. No, lényeg az, hogy a gyülekezet fontosnak tartotta, hogy a nélkülözőkről gondoskodjanak, mint például az özvegyasszonyok, és igyekeztek szétosztani a szükségleteknek megfelelően javakat. Kiderült, hogy nem volt teljes az egyenlőség. És az apostolok nem is védekeznek a vádak elől. Nem kezdenek el magyarázkodni, nem mondják, hogy dehogy, ilyen biztos, hogy nincs. Tehát ez arra utal, hogy elképzelhető, hogy volt ilyen probléma. De szándékosság biztos, hogy nem. Talán úgy lehetne fogalmazni, hogy ez egy szervezési gond volt. Nem jól szerveztek, nem jól osztották le az erőforrásokat. Fontos ezt is látni és tanulni belőle. Lehet, hogy van valamilyen probléma, de szándékosság nincs mögötte. És a problémát nyugodtan fel lehet vetni, mert ki fog derülni, hogy az illető, aki éppen ezt a problémát okozza, semmi rosszat nem szeretne, és nem is tud róla, hogy ő gondot okoz. Ilyenkor jó megbeszélni, és kiderül, hogy mi a valóság. Ugyanakkor vigyáznunk kell, mert ez nem jelenti azt, hogy az egyházban minden probléma csak félreértésből adódhat. Mert ott van például Anániás és Zafira, ott nem félreértésről volt szó, hanem igazán elhatározott hazugságról. Nem lehet mindent arra fogni, hogy itt jó, senki nem akar semmi rosszat. Meg kell vizsgálni, és tudni kell, hogy mi a rend, mi a helyes, mi az igazság. Itt semmilyen szándékos bűn nem volt, csak szervezetlenség. Az apostolok ezek szerint, ők végezték a szegénygondozást, az igehirdetés, az imádság, az evangelizáció szolgálata mellett. És amikor kiderült, hogy mi a gond, akkor belátták, hogy a panaszokban van igazság, de azt is belátták, hogy ők nem képesek többre. Illetve képesek lennének, de akkor nem azt fogják csinálni, amire az Úr elhívta őket. És a Szentlélek igazán bölcsé tette az apostolokat, amikor erre a felismerésre jutottak. Mert ha ezt nem ismerik fel, itt félre siklott volna újra az egyház. Sátának itt volt a harmadik támadása. Azt mondta, először megpróbáljuk az apostolokat ellehetetleníteni. Zárják őket börtönbe. Nem ment. Akkor azt mondta a sátán, jó, akkor próbáljuk meg a következő szintre lépni, feszítsük szét őket belülről. Legyen belső válság. Hazudjanak. Üsse fel a fejét a bizalmatlanság a gyülekezetben. Ez sem ment. És akkor azt mondta, mennyire ravasz, akkor terheljük túl ezeket az embereket. Akkor csináljátok. Menjen a gyülekezet nyugodtan. Csak ne azzal törődjenek a vezetők, amivel kell, amire Jézus felhatalmazta őket. És ha ők ebben a pillanatban ennek engednek, és azt mondják, hogy jó, tényleg,
akkor megpróbáljuk az erőforrásainkat jobban átcsoportosítani, és majd sokkal többet fogunk veletek foglalkozni, akkor szépen az apostolok apostolból menedzserré váltak volna, az egyház pedig intézménnyé. Márpedig nem azt mondta Jézus, hogy csináljatok menő intézményeket, nagyszerű szolgálatokat, szeretett szolgálatot, meg ehhez hasonló szervezeteket, hanem egyet bízott ránk, hogy legyen egyház. Legyünk őszinték, ha valami hasonló történne a hétköznapi életben, nagyon megdöbbennénk. Tegyük fel, hogy van egy betegünk, mondjuk súlyos csípőfájdalma van, borzasztóan fáj már régóta a lába, meg kellene operálni. Tudjuk jól, nagyon hosszú a várólista. Elő van jegyezve, ami szeretünk, édesanyánk, nagymamánk, akárki, 3 év múlva kap időpontot. Minden perc szenvedés neki. Minden nap elmondja, hogy fogom én ezt kibírni. Még 3 év. Törjük a fejünket, mit lehetne csinálni. Gondolunk egyet, bemegyünk a kórházba, hát, ha tudunk valamit tenni. És azt látjuk, hogy az orvos, akivel megbeszéltük az időpontot, szedi össze az udvaron a csikket. Utána meg megy meszelni a kórtermet. Mit mondanánk? Azt mondanánk, doktor úr, hát ne vicceljen már. Hát magának nem ezt kell csinálni. Adja ide, majd én csinálom. Inkább én megcsinálom, csak maga menjen műteni. Mert ez a maga dolga. Na, a sátán pont ezt akarta, hogy az apostolok, meg senki ne azt csinálja, ami a dolga, hanem tegye azt, ami nem a dolga. És így célt nem érnek. No hát ezen segített az apostolok javaslata, és az is a Szentlélek munkája volt, hogy a gyülekezet nem kezdett el okoskodni. Gondoljunk bele, hogyha valami hasonló történik, nem csak az egyházban, munkahelyen, bárhol. Valaki letesz egy javaslatot az asztalra, rögtön jön 50 másik módosító javaslat. Itt is mondták az apostolok, választhatok 7 embert. És milyen érdekes, nem mondta a gyülekezet, ne 7 legyen, hanem 12, az túl kevés. Nem, legyen inkább 25. Nem, legyenek férfiak és nők egyaránt. Ne csak férfiak dolgozzanak benne. Legyenek prozeliták meg zsidók is. Legyen ilyen is. Nem volt semmiféle okoskodás. Azt mondták, jó lesz. Jó lesz. Mert a lélek egyé tette őket. És amikor ez így van, akkor a sátánnak nincs fogása. Az egyházban felismerték, hogy a szolgálatnak sok fajtája van, és ezeket nem kell mindet az apostoloknak végezniük. Elkezdték leosztani a szolgálatokat, bevonni a gyülekezeti tagokat, és logikus is, hiszen mindig azt érezzük leginkább a magunkénak, amiért teszünk. Nem véletlen az, hogy vannak olyan társadalmak, ahol a kisebb bűnöket úgy büntetik, hogy közmunkára ítélik az illetőt. Mert amiért ő dolgozott az utcán, azt utána sokkal jobban meg fogja becsülni. Ha valakinek 2 hétig kell csikket szedni az utcán, meg összeseperni a szemetet, lehet, hogy jobban meg fogja gondolni, hogy amikor letelik a munkám, akkor ez a kényszer munka, szét fogom-e megint dobálni a szemetet én is. És a gyülekezet is akkor kezd igazán a sajátunká válni, amikor elkezdünk benne dolgozni. Például, amikor valaki egy szeretett vendégségre bemegy a gyülekezeti teremnek a konyhájába, és elkezdi megkenni a vajas kenyereket, akkor lehet, ez nem egy konkrét példa, csak egy elvi feltételezés, lehet rájön, hogy itt elég össze-vissza kések vannak, kicsi is, nagy is, nem is fog, ilyenek. És azt mondja, mikor legközelebb olyan boltban jár, én veszek egy késkészletet. Mert rögtön a magáinak érzi. Rögtön fontosnak tartja. És amikor legközelebb be kell menni abba a terembe, hogy be kell menni abba a konyhába, otthonosan mozog. És örül, hogy szolgálhat. Mindenkinek lehet és kell, hogy legyen szolgálata. Ahogyan mondtam, mi jól haladunk, vagy szépen haladunk, persze még mindig iszonyatosan keveset tudunk egymásról, és sokszor nem tudjuk, hogy kit lehetne megszólítani, ilyen vagy olyan munkára. Viszont nagyon fontos azt is látni, hogy a gyülekezet elfogadta az apostolok javaslatát, válasszunk 7 diakónust, mert így a helyes, hogyha mások végzik ezt az asztalok körüli szolgálatot, a diakóniát, és Péterék nem szóltak bele, hogy kik legyenek azok. Nem azt mondták, hogy majd mi tudjuk, hanem kritériumokat fogalmaztak meg. Azt mondták, választhatok nyugodtan ti, az a feltételünk, arra figyeljetek oda, olyan emberek legyenek, akikről jó bizonyságot tesz a gyülekezet, és olyan emberek legyenek, akik szent lélekkel teljesek. Magyarul ezt úgy is mondhatnám, hogy olyan embereket választhatok, akik szeretik az Istent, és akik szeretik az embereket, akik szeretik a gyülekezetet. Mert kettő nélkül nem fog menni. Lehet valaki szent lélekkel teljes, hogyha a gyülekezetét nem szereti, az embereket nem szereti, vagy nincs igazán odájuk értük, nincs elköteleződve, nem fog jól esni a szolgálat. És lehet az is, hogy valaki jó szakember, csak éppen hiányzik az igazi hit. Mi sajnos mind a két hibát el szoktuk követni. Vannak mindig kísértések arra, hogy amikor valami tisztségviselőt választunk, akkor azt nézzük, hogy milyen szakember. Hú, kellene egy jó kőműves, ennyit tudna nekünk segíteni. Vagy könyvelő, vagy ehhez hasonló. És akkor mindegy, hogy van lélekben, az a lényeg, hogy ott legyen. Ki van pipálva, el van rendezve, van szakember a megfelelő helyre. És akkor egy idő után meg ott vívunk vele, mert jönnek a javaslatai, amik a teljesen logikusak a világ szerint, csak az Isten szerint nem. És nem tudjuk neki megmagyarázni, hogy mi ilyenekben nem mehetünk bele, és nem fogunk belemenni. És van a másik oldal, ezt még gyakrabban elköveti talán az egyház, amikor az a lényeg, hogy hívő legyen, hogy érte hozzá, az mindegy, majd megtanulja. Az egyház sokszor rengeteg helyre éppen ezért lelkészeket állít. Informatika, építés, akármi, majd egy lelkész. Mert abban meg lehet bízni, az jót akar, és így tovább, de nem ért hozzá. És akkor így van az, hogy rengeteg erőt, erőforrást, időt, kapacitást eltékozlunk. Nem a megfelelő ember van a megfelelő helyen. A kettőnek együtt kell működni. Szent lélekkel teljes és odaadó, szolgálatkész, hűséges ember. A kiválasztott emberek elsősorban a szeretett szolgálatot végezték. Azaz figyeltek azokra, akik nélkülöztek, akik betegek voltak. Gondozták őket, segítették őket, számon tartották. Az is érdekes, hogy mindebből nem lett megosztottság. Nem jutott az embereknek az eszébe az, hogy ó, már milyen rég látogatott meg engem Péter, János rám se néz, az apostolok már nem figyelnek rám, csak Nikánor, meg Pármenász jut nekem. Az emberek tudták, őket választottuk erre. Diakónusoknak ez a szolgálata. És ezek az emberek vigasztaltak is, mert hogy szent lélekkel teljesek voltak, nem csak fizikálisan szolgáltak, hanem lelkileg egyaránt. Mindenki tudta, hogy az apostolokat bízta meg az Úr a legfontosabb szolgálattal, de ezt csak úgy tudták megvalósítani, ha mindenki kivette a részét a szolgálatból. És mindennek a végén újra olvassuk. Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Azaz a sátán harmadik támadásán is túl vannak, sikeresen álltak ellen, és mi történik? Megint növekedik a gyülekezet. Mert ez a hitben való megállás mindig tovább erősíti a közösséget. Az Úr ezt akarja velünk, a mi gyülekezetünkkel is tenni, és minden keresztény gyülekezettel. Ezért kell komolyan vennünk az igét, tanulmányozni és alkalmazni is az életünkre. Mert a sátán támadása állandó, de az ellenállók ezekben a támadásokban végül mindig erősödnek. Az Úr Jézus is ellenállt minden támadásnak a szolgálata kezdetén, az egész szolgálata ideje alatt, de a legnagyobb támadást a legfájdalmasabb órákban szenvedte el. Győzött, és ezzel együtt mindenki, aki vele tart, aki neki adja az életét, ugyanígy győzedelmes lesz. Nem lesz tökéletes, hibátlan életünk itt a földön, nem lesz tökéletes, hibátlan gyülekezetünk, lesznek nehézségek, amiket mi okozunk, lesznek, amiket a sátán okoz, de ha hűségesek maradunk az Úrhoz, ha szeretjük őt és szeretjük egymást, akkor mindezeknek a végén újra és újra mi magunk is átélhetjük azt, amit az első gyülekezet az Úr gyarapította, növelte azt. Legyen így. Amen. Urunk, köszönjük neked az igét, hálásak vagyunk, hogy ilyen módon is láthatjuk az apostolok cselekedetéről írott könyvet, amit most a napokban olvasunk. Köszönjük, Urunk, ezt az átfogóbb képet, és segíts abban bennünket, hogy mindez legyen hatással a saját életünkre és a gyülekezetünkre is. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanácsolni, vezetni akarsz bennünket. Adj ehhez engedelmességet, odaadást. Adj, Urunk, szeretetet önmagad iránt és szeretetet a másik ember iránt. Köszönjük neked, Urunk, hogy így lehetünk együtt ezen az Isten tiszteleten. Jó érzés látni a másikat, jó találkozni olyanokkal is, akik talán régebb óta nem voltak itt közöttünk. Ott vannak a gondolatainkban azok, akik tudjuk, hogy betegek, és ezért hiányoznak, talán hetek óta. Imádkozunk, Urunk, hogy hozd őket vissza hozzánk. És köszönjük, Urunk, azt, hogy Te biztosan számon tartasz bennünket. Vannak, akikről megfeledkezünk, hajlamosak vagyunk rá, de Te, Urunk, mindenkit számon tartasz. Az apostolok nem tudtak megfelelni tökéletesen minden feladatnak, nem tudtak mindenkit teljesen számon tartani, de kaptak munkatársakat. Urunk, szeretnénk mi a Te munkatársaid lenni, és megtalálni azt a feladatot, amit ránk akarsz bízni. Imádkozunk, hadd lehessünk szent lélekkel teljesek, és hadd lehessünk szolgálatkészek, hogy helyünket megtalálhassuk a gyülekezetben, a világban, az életben. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.